Határozzuk meg a hajlított keresztmetszet rugalmas és képlékeny teherbírását. Tehát a feladatunk az, hogy egy adott méretekkel rendelkező keresztmetszet adott anyagminőség mellett mekkora maximális nyomatékkal terhelhető, hogyha az egyik esetben csak rugalmas viselkedést engedünk meg, a másik esetben pedig megengedjük, hogy a keresztmetszet teljesen átképlékenedjen. Kezdjük a meghatározást a rugalmas teherbírás meghatározásával. Ebben segítségünkre van a felvett anyagmodellünk, amely egy lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodell. A rugalmas teherbírás értéke akkor fog kialakulni a keresztmetszetünkben, hogyha a keresztmetszet egy pontjában elérjük az úgynevezett folyás határt, tehát akkor az ábránkban az érdekes pont most, ugye? Ez a pontocska lesz, tehát mikor éri el a keresztmetszet valamelyik szála azt a megnyúlást, amelyikhez ez a feszültségi paraméter tartozik. Ebben az esetben ugye a viselkedésünk végig lineárisan rugalmas lesz. Tehát használhatjuk a hajlításnál megtanult képletünket, a sigma maximum értéke kell, hogy elérje a folyás határ értékét, a sigma maximum egy y tengely körüli hajlítás esetén, my per y szorozva z maximum szélső száltávolsággal. Az y tengely helyzete még nem ismert, viszont könnyű belátni azt, hogy ez nem lesz szimmetria tengely, így a felső és az alsó szélső szál távolság nem lesz azonos. Azt is könnyű belátni, hogy valószínűleg ez az y tengely a magasság feléhez képest fölfelé fog eltolódni, ezért a nagyobbik szélső szál távolságunk az alsó szélső szál távolság lesz, tehát akkor a z maximum helyébe az alsó szélső szál távolságot kell beírnunk, a keresztmetszetünkben ott fog először ébredni a folyás határ értéke. Az inercia és a megállapított szélső szál távolság arányából hozzuk létre a keresztmetszeti tényezőt, állapítsuk meg, hogy ez az alsó szélső szálra vonatkozó keresztmetszeti tényező, és az így összeállt képletünk kell, hogy elérje a folyás határ értékét. Ebből fejezzük ki a nyomatékot, tehát mely nyomatéknál következik ez be. Ezt hívjuk MY rugalmasnak, és a összefüggésünket a nyomatékra rendezve kapjuk meg azt, hogy a folyás határ szorozva az alsó szélső szára vonatkozó keresztmetszeti tényezővel adja meg ezt a nyomatéki maximumot, tehát a rugalmas teherbírást. A keresztmetszeti tényező meghatározásához szükségünk van ugye az inercia előállítására, az inercia meghatározásához viszont szükségünk lesz a súlypont helyzetének kiszámítására, a súlyponthoz pedig egy statikai nyomatékot, illetve egy területet kell számolnunk. Kezdjük a felírást akkor a területtel, a részekre bontás elvének megfelelően számoljunk, tehát három téglalap területének az összegéből állítom elő a teljes keresztmetszet területét, kezdjük a középső téglalapunkkal, amely egy 180x8-as méretű téglalap, tehát a területe 180x8 mm, adjuk hozzá a két függőleges elem területét, ezek azonos területűek, tehát rögtön lehet kettővel szorozni a megoldásunkat, az ő területük pedig 8x110 plusz 8, tehát 118 lesz. A területünket, hogyha meghatározzuk, akkor az 3328 négyzetmilliméter lesz. Ezután számítsuk ki a statikai nyomaték értékét, a felvett y-vesszőtengelyre, tehát statikai nyomaték az y-vesszőtengelyre, megint a részekre mondás elvének megfelelően számoljunk. Kezdjük megint csak a középső téglalaphalmaz megoldást, a területe 180x8, amelyet szorozzunk be a súlyponti koordináta távolságával a felvett y-vessző tengelyig mérve, amely ugyan 8 mm-nek a fele lesz, tehát szorozva 4. Plusz adjuk hozzá megint csak a két függőleges téglalapunk statikai nyomatékát, megint csak lehet kettővel szorozni ugye a megoldásunkat, azonos geometriájú téglalapjaink vannak, a területük továbbra is 8x118, és akkor őket is szorozzuk be a súlyponti koordináta távolságukkal az y-vessző tengelyig mérve, ez a 118-as magasság fele lesz, vagyis 59 mm. Számítsuk ki akkor ezt a felírt összefüggést, ez 117.152 mm a köbön lesz. A két mennyiség arányából ki tudjuk számítani a súlypontunk helyzetét, ezt jelöljük ZS-sel, vagyis a statikai nyomatékunkat az y-vesszőtengelyre osszuk el a kiszámított területtel, tehát a 117.152-t kell elosztanunk a 3.328-al. Ennek az értéke 35,2 mm lesz, ezt rajzoljuk föl itt is, tehát körülbelül itt lesz valahol a súlypontunk helyzete, ő az ES. Ha megvan ez a helyzet, akkor ezen keresztül fel tudom venni a súlypontunkat, illetve fel tudjuk venni a hiányzó y-tengelyünket, és hogyha az y-tengelyünk megvan, akkor rögtön megvan a semleges tengelyünk is, hiszen egyenes hajlításról lesz szó, mert az y-tengely fő inercia tengely, tehát a rugalmas szigma ábránknak ezen pontja nulla értékű. Ez a pont fogja szétosztani a keresztmetszetünket húzott és nyomott oldalra. Meg is rajzolhatjuk ennek megfelelően akkor a szigma ábránkat, és tényleg teljesült az, amit feladat elején meghatároztunk, tehát valóban látszik, hogy az alsó szélső szálnál fog kialakulni a feszültségi maximum, tehát itt érjük el először a folyás határértékét. Ezek után ugye a számításunkhoz szükséges még az inercia meghatározása, számítsuk ki akkor a keresztmetszet inerciáját az y-tengelyre. A számítást végezzük el oly módon, hogy a részvevő síkidomok mindegyikének az oldalára írjuk föl az inerciát, ezáltal, ha ezeket összegezzük, akkor a teljes keresztmetszet inerciáját ki tudjuk számítani így az y-vesszőtengelyre, és a teljes keresztmetszet inerciáját utána az y-vesszőtengelyről a Steiner-tétel alkalmazásával át tudjuk mozdítani az y-tengelyre, amelyre ugye szükségünk van. Hogyha a téglalapok oldalára írjuk fel a megoldást, akkor ugye egy nagyobb inercia értéket kapunk, ugye itt a nevezőben a 12 helyett 3 fog szerepelni. Kezdjük megint csak a középső téglalappal, akkor ennek alapján a megoldásunkat, amely 180-as és 8-as méretekkel rendelkezik, mivel vízszintes tengelyre számolunk, így rámerülegesen a 8-at kell majd a köbre emelnünk, tehát akkor a megoldás 180x8 köb, és akkor a megbeszéltek alapján ezt 3-mal osztom, így az oldalára írom fel a megoldást. Adjuk hozzá a két függőleges elem inerciáját, tehát megint lehet 2-vel szorozni. Az ő méreteik 8 és 118, itt a 118-at kell a köbre emelnünk, tehát 8-szor 118 a köbön, és itt is 3-mal osztok. Ezáltal akkor ezen téglalapoknak is erre az élére, oldalára írtuk fel a megoldást. Ha ezt a számítást elvégzem, akkor a teljes alakzat inerciáját megkapjuk az y-vesszőre, és akkor a teljes alakzatot egyben steinereljük át a megfelelő tengelyre, tehát az y-tengelyre. Mivel a lehető legkisebb értékű tengely felé akarok steinerelni, tehát egy nagyobb értékből akarom kiszámítani a legkisebbet, így mínusz steiner tagot alkalmazunk, kell a steinerelendő mennyiség területe, amely ugye a teljes keresztmetszet, tehát akkor az ő teljes területe 3328 négyzetmilliméter, és ezt kell szoroznunk a két tengely távolságának a négyzetével, amely 35,2 a négyzeten lesz. Az innen kiszámolt inercia 4,67 × 10^6 milliméter a negyediken. Megvan az inerciánk, akkor már ki tudjuk számítani a keresztmetszeti tényezőnket, amely VVY, és ugye tudjuk, hogy az alsó szélső szára kell értelmeznünk most ezt a mennyiséget, tehát az inerciát osszuk el az Z maximummal, amely jelen esetben az alsó szélső szár távolság lesz, tehát a 4,67 × 10^6 elosztom az alsó szélső szár távolsággal. Ugye a felső szélső szár távolságot ismerjük, az a ZS, a teljes magasság 118, tehát a 118-ból kivonva az ZS-t kapom meg az alsó szélső szár távolságot, tehát 118 − 35,2. Egyenlő, ez 56.401 milliméter a köbön lesz, és hogyha megvan a keresztmetszeti tényezőnk, akkor ugorjunk vissza a megfelelő összefüggésünkre, tehát a nyomatéki teherbírásra vagyunk kíváncsiak rugalmas alapon, fogjuk az anyagra jellemző folyáshatárértékét, az 350, és ezt szorozzuk be a meghatározott keresztmetszeti tényezőnkkel, ami 56.401, és ezzel megvan a rugalmas teherbírásunk, amely 19,74 kN lesz. Ezután a képlékeny teherbírást szeretnénk kiszámítani. A képlékeny teherbírás esetében tehát a teljes keresztmetszet átképlékenyek engedését fogjuk figyelembe menni. Mi van akkor, hogyha ennél az előbb kiszámolt nyomatéki értéknél nagyobb nyomatékot működtetünk a keresztmetszetre? Ugye ennél a nyomatéknál volt arról szó, hogy a keresztmetszetünk szélső szálánál ekkora megnyúlást tapasztalunk, és az ehhez tartozó feszültséggel számolunk, ami a folyáshatár. Ha növeljük a nyomaték értékünket, akkor a keresztmetszet tovább fordul, a szélső szálakban tapasztalható megnyúlások értéke ennél nagyobb értékű lesz, tehát a keresztmetszetünkben lesz egy olyan tartomány, amelynek a megnyúlása alapján már képlékeny viselkedést tételezhetünk fel, ami azt jelenti, hogy ezen tartományban lévő pontocskáknak, szálaknak a feszültsége mindegyik esetben a folyás határa egyenlő, vagyis egy konstans feszültségeloszlás jelenik meg a keresztmetszetünk széleinél, a közbenső tartomány továbbra is kisebb megnyúlásokat tartalmaz, ott még érvényesül a lineáris viselkedés. Ha tovább növelem ezek után még jobban a nyomatékunkat, akkor ugye ez a pontocska egyre jobbra tolódik, a szélső szál megnyúlását jellemző pont, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb szakaszom lesz képlékeny állapotban, vagyis a képlékeny állapotot jellemző ábra része ebben az ábrában egyre magasabbra tört, tehát egyre halad befelé a keresztmetszet belsejébe, vagyis egyre nagyobb tartományunk lesz működik képlékeny viselkedés szerint, és a lineárisan rugalmas viselkedés egyre kisebb lesz. És szeretnénk megtalálni azt a helyzetet, amikor már a teljes keresztmetszet képlékeny viselkedés mutat, tehát a teljes szigma ábránk konstans ábra szerint alakul, tehát minden pontjában a folyás határ lesz jellemző, természetesen a húzott oldalon pozitív, a nyomott oldalon negatív mennyiségként. De, hogyha ez a konstans állapot, feszültségeloszlás lesz jellemző, akkor viszont a lineáris elven számolt képletünket nem használhatjuk. Tehát valamilyen másik módon kell meghatároznunk a képlékeny teherbírásunkat, tehát ebből az összefüggésből nem indulhatunk ki. De tudjuk azt, hogy akár ennél az ábránál, ha az ábrának mindkét irányban meghatározzuk az eredőjét, akkor az eredők vetületileg egyensúlyozzák egymást, és az így kialakult erőpár visszaadja a kiszámított nyomatékunkat. Ez ebben az esetben is igaz, és a másik ábránál is igaz. A képlékeny viselkedésnél is itt ezt szeretnénk kihasználni. És ezen alapon fölírt összefüggés, tehát az MY képlékeny a következő módon írható föl, 2-szer SY fél szorozva a szigma folyással. Az SY fél az a fél keresztmetszetünk statikai nyomatékát fogja jelenteni az Y-tengelyre. A fél keresztmetszetet pontosan úgy kell értelmeznünk, hogy meg kell keresnünk azt, hogy melyik tengely fogja a keresztmetszetünket területileg felezni. A területfelezésre azért lesz szükségünk, hiszen hogyha mindkét oldalon egy-egy konstans ábránk van, mindkét oldalon az előbbieknek megfelelően egy-egy eredőt akarok meghatároznak, ezeknek az eredőknek vetületileg egyensúlyozniuk kell egymást, és hogy a konstans ábra jellegéből fakadóan ez csak akkor lehetséges, hogyha ugyanolyan terület mentén működnek, ezáltal lesz ugyanakkor ez a két eredő, amely vetületileg egyensúlyozza egymást. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az itt meghatározott tengelyünk, az a rugalmas, semleges tengely, ha az Y-tengely egy szimmetria tengely, akkor az a szimmetria tengely területileg is felezi a keresztmetszetünket, tehát abban az esetben a képlékeny semleges tengelyünk is ugyanitt helyezkedne el, ugyanebben a magasságban, viszont most az Y-tengelyünk nem szimmetria tengely, tehát nem felezi területileg a keresztmetszetet, tehát amit mi keresünk, a területet felező tengely, az biztosan el fog tolódni a már meghatározott Y-tengelyünkhöz képest. Tehát egy új tengelyhelyzetet kell kitalálnunk, amely a keresztmetszetet területileg felez, és ez biztosan nem esik ebben az esetben az Y-tengellyel. Tehát akkor kíváncsiak leszünk itt egy újabb Z távolságra, amely megadja azt a koordinátát, amely mentén, ha felveszünk egy tengelyt, akkor a keresztmetszetünket területileg felezni fogja. Tehát akkor először is érdemes kiszámolnunk a fél terület nagyságát, vagyis fogjuk az A értékünket és osszuk el kettővel, hogy ez az A érték a rendelkezésünkre áll, 3328-at kell kettővel elosztanunk, ez 1664 négyzetmilliméter lesz, és keressük meg azt a magasságot, amely esetében kialakul ez a területérték. Mivel az Y-tengely helyzetét is felülről adtuk meg, ezért pozícionáljuk az új tengelyünk helyzetét is felülről, de a számítást praktikusabb lentről elvégezni, hiszen ott egyszerűbb geometriai helyzettel állunk szemben. Tehát igazából azt kell megkeresnünk, hogy alulról elindulva, hol alakul ki az a magassága az itt lévő téglalapoknak, amely magasságnál felvett tengely a területünket felezi, tehát az így kialakuló téglalap területek értéke együttesen 1664 négyzetmilliméter lesz. Tehát keresünk egy Z képlékeny értéket. Ugye azt mondtuk, hogy fölülről fogjuk őt pozícionálni, tehát a felső szélső szálton méricskélem őt, de érdemes alulról számolni, akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy a teljes magasságból, a 118-ból kivonom az alulról számolt értéket, és akkor ugye a felső koordinátát fogjuk megkapni, tehát 118 mínusz. És hogyan találom meg akkor ezt a magasságot? Két téglalap területéből kell kiindulnunk, a téglalapjaink területe pedig úgy alakul, hogy a 8 mm-t kell szoroznom a kérdéses magassággal, és az így fölálló területnek kell vennem ugye a kétszeresét, és ugye ebből az összefüggésből kell meghatároznunk a szükséges függőleges magasságunkat úgy, hogy a terület 1664 legyen. Vagyis, ha ebből kifejezem ezt a függőleges magasságot, akkor az 1664-es területet kell elosztanom a téglalapnak az ismert oldal méretével egyszer a 8-al, és mivel két ilyen téglalapunk van, ezért még 2-vel, és így akkor a hiányzó magasságot kapom meg, amely biztosítja ezt a területet, és ezt kivonva a 118-ból, akkor a függőlegesen fölülről mért ordinátát fogjuk megkapni. Ha ezt kiszámítjuk, akkor ez 14 mm lesz, és tényleg bekövetkezett az, amiről beszéltünk, tehát a 35,2-höz képest egy kisebb értéket kaptunk, tehát a másik ordinátán körülbelül ugye ide mérhető föl, ő a Z képlékeny értéket képviseli. Tehát akkor ennek mentén is fel tudunk venni egy tengelyt. Ő lesz a képlékeny semleges tengely, amely, mivel az Y tengely nem volt szimmetria tengely, így ugye eltolódott az eredeti helyzethez képest. És akkor ennek mentén fog kialakulni a húzás és a nyomás közötti váltás. Tehát akkor a felső ábra részünk valahogy így fog kinézni, az alsó ábra részünk pedig valahogy így fog kinézni. Mindkét esetben a folyás határ alakult ki. Tehát a képlékeny alapot felvett ábránk ezen módon alakul. Itt is meghatározhatok egy eredőt ezen felén az ábránk, illetve ezen a felén is. És ezen eredők nyomatékára vagyunk kíváncsiak. És ezzel erősen összefügg ugye ez a képlet, hiszen az eredőink nyomatékát úgy tudjuk meghatározni, hogy vesszük azt a területet, ahol a feszültségi diagram működik, tehát ebben az esetben fogom ezen részeknek a területét, kiszámolom a feszültségi diagramunk köbtartalmát, tehát a területeket szorzom a harmadik koordinátával, a sigma f-fel, ezzel előállítom az eredőt, és az eredőnket szorozzuk a megfelelő karral, ugye az y-tengelyig mérve, ezzel előállítom a nyomatékát, és tudjuk azt, hogy még egy ilyen nyomatékunk lesz, hiszen a másik eredőnek is a nyomatékát meg kellene határoznunk, de ennek ugyanannyinak kell lennie, hiszen a két eredő egymás ellentetje. Ezért van itt a kettes szorzó, az s-y fél pedig nem más, mint a területszer súlyponti koordináta távolság az y-tengelyig mérve, ami nem más, mint amiről az előbb beszéltünk, tehát a működési területünk, amely utána a sigma f-fel lett beszorozva, illetve a karral lett beszorozva, ebből a terület szor a kar képviseli ugye a félkeresztmetszetnek a statikai nyomatékát, a harmadik koordinátával, a folyás határral beszorozva az eredőt kapjuk meg, szorozva a karral az y-tengelyig mérve, és ugye a kettes szorzóval pedig figyelembe vesszük a másik eredő nyomatékát is. Ennek alapján akkor határozzunk meg az s-y fél értékét, tehát a területi legvett félkeresztmetszet statikai nyomaték az y-tengelyre. Ez érdemes készíteni egy segédábrát. Tehát van a keresztmetszetünk. Itt van valahol ugye az y-tengelyünk. De nem itt van ugye a területfelező tengely, hanem körülbelül itt, tehát így fogom a félkeresztmetszet területét, amelyet szorzom az ő súlyponti koordináta távolságával az y-tengelyig mérve. Vagyis akkor vegyük ezt a félterületet, az 8-szor a 118-ból 14 mm, rajzoljuk fel akkor ezt a két távolságot, hogy egyértelmű legyen a helyzet, tehát ez itt 14 mm, ezt levonom a 118-ból, akkor 104 mm kapunk, tehát akkor a területünk az 8-szor 104 lesz, és két ilyen téglalapunk van, tehát rögtön lehet 2-vel szorozni. Ezzel a terület megvan a statikai nyomatékból, amelyet szoroznunk kell súlyponti koordináta távolságukkal az y-tengelyig mérve. Ugye a súlyponti koordináta távolság a téglalap felső éléig a 104-nek lesz a fele. A 104 feléből kellene kivonnunk ezt a pici távolságot, amely nem más, mint a két tengely koordináta különbsége. Tehát a 104 feléből vonjuk le a két tengely távolságát, és ez nem más, mint 35,2 mínusz 14. Ezzel akkor előállt a súlyponti koordináta távolságunk, amelyel területet beszorozva megvan a félkeresztmetszet statikai nyomatéka, amely 51.251,2 mm a köbön. Ha ez előállt, akkor fel tudjuk írni most már értékekkel feltöltve a képletünket, tehát 2x51.251,2 szorozva a folyás határa, ami 350 newton per négyzetmilliméter, és ha ezt kiszámítjuk, akkor ez 35,88 kilonewton-méter lesz. Érdemes észrevenni, hogy ennek az értéknek természetesen mindenképp nagyobbnak kellene a rugalmas terelbíráshoz képest, a kettő arányát pedig tisztán a keresztmetszet alakja elrendezése befolyásolja.